40. alkalommal rendezték meg a Mária Gyüdi ifjúsági találkozót, melynek idei mottóját a Máté evangéliumának egyik igeverse adta. Más úton tértek vissza hazájukba. A találkozó első napján Fábri Kornél atya, az 52. Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus főtitkára tartott előadást. A következő percekben Kornél atya gondolatait hallják.
Üdv a hősöknek! Pesten sincsen hidegebb, ezt elárulhatom, úgyhogy én bele is vágnék, mert csak másfél óránk van. Arra gondoltam, hogy ugye a mottónk az, hogy más úton tértek haza. Nagyon szeretem ezt a mottót, mert olyan klasszul elmagyarázza, hogy jönnek a bölcsek, találkoznak Jézussal is, megváltozik az életük. Nyilván fizikailag más úton térnek haza, de nyilván a lelkükben is sok minden megváltozott. Nem tudom, hány éve volt, amit utoljára ifjúsági találkozón, amikor az volt a motto, hogy az vagy, amit megeszel, vagy valami, vagy amit hallgatsz, ugye az volt, így emlékszem, arra hajazva, hogy van egy ilyen plakát, hogy az, amit megeszel, hát nem valósult meg még eddig, tehát se sajtá, se, nem tudom, csülökké nem váltam még, de akkor az volt a téma, hogy az vagy, amit hallgatsz, és hogy mennyire fontos volt, hogy miben élünk, mit hallgatunk, mi az, amivel ugye lögyböljük a fülünket. És a mostani témánk pedig ez, hogy más úton tértek haza, hogy valamilyen módon eljöttetek ide, és reméljük, hogy másként mentek vissza. Ugye erre a motóra indítottuk a forráspontot annak idején. Voltak, akik közületek volt már forrásponton Budapesten? Ah, szuper, jó. Akkor ezen meg is hívom a csapatot újra. Szeptember 17-én a Bokcsarnokba, imáron 4. alkalommal. Hoztunk egy pár ilyen kis lapocskát is, ami erről szól. Vigyetek másoknak is, hogy mások is más úton térjenek haza. A forráspont elnevezés is onnan kapta a nevét, hogy ugye, ahol megváltozik a halmazállapota valaminek, amikor megforr, tehát hogy abban biztos, hogy oda is eljönnek valamilyen állapotban a fiatalok, és más lelki állapotba térnek haza. No, hát viszont arra gondoltam, mint hogy az volt a papíron, hogy fő előadás, hogy valami komoly dolgot vegyünk most elő, mégpedig az életvezetést. Néhány dolgot ezzel kapcsolatosan, van egy nagyon vicces magyar film, Valami Amerika, talán láttátok, és abban a fő dal erről szól, hogy ezt egy életen át kell játszani, amíg feszül a húr. Most egy életet kaptunk a Jóistentől, és szoktuk is mondani, hogy egyszer élek, de akkor örökké. De valamikor ezt a földi életet be kell fejezni. De van folytatás, és egyszer egy előadó kiállt a színpadra egy hosszú-hosszú kötéllel. Egy szép fehér kötél volt, amit aztán elkezdtek letekerni, körbevitték egész a közönség körül, még mindig nem volt vége. És aztán azt mondta, hogy látjátok ezt a hosszú kötelet? És utána elvette a kötél elejét fogó kezét, ami pirossal volt beszínezve, azt mondja, ez a földi élet. Az pedig, ami utána jön. Csak hogy arányítani tudjuk, hogy mennyire nagy gondjaink vannak ebben a földi életben, hogyha csak erre a földi életre koncentrálunk. Van egy nagyon jó jelszó. Ha bármilyen nehézségbe keveredsz, legyen az betegség, rossz szituáció, a földi életben ez a jelszó érvényes még, hogy elmúlik. Nem tart örökké. Tehát ez vigaszként, hogy legyen egy ilyen a tarsolyotokban. Viszont amire hívnálak, az a tudatosság, mert hogy egy életen át kell játszani, de csak egy életünk van, és nagyon fontos az, hogy ne sorródjunk az árral. A mai Z generáció, akik már mobiltelefonnal a kezükben születtek, kicsit nehezebb szülések voltak, folyton online vannak, ezek vagytok ti, csak segítek. És erre egy példát hadd mondjak, egy kedves ismerős, hát tisztelet a kivételnek, aki már régebb óta zék, hogy meghívta egy velem egykorú kedves emberke a keresztlányát, mert mentek Mozambikba valami egy hónapos útra, kis misszióra, ilyesmire, és hogy elmenne vele, 17 éves a keresztlánya. Mi volt az első kérdés ennek a lánynak? Köszönöm. Van-e térő? Van-e wifi? És a válasz mi volt? Nincs. Erre mi volt a lány válasza? Jön-e vagy nem? Nem. Hát én ki nem hagynám. De látsz, hogy öreg vagyok már. Tehát Mozambikba eljutni azért az nem minden sarkon terem. Tehát, hogy ő azért, mert nincsen wifi, innentől kezdve már nem akart menni. Aztán egy másik nagyon nehéz sorsa a mai Z generációnak, ugye, aki már 2000 meg azután születtek, hogy folyton egy hatalmas súly van rajtatok, mert mindig produkálni kell valamit. Ki az, aki a Snapchaten fönn van? Oké. Mindennapi produkció megvan? Oké, köszönjük szépen. Vannak egyéb függések. Duolingót használ-e valaki nyelvtanuláshoz? Duolingo megvan? Oké, szuper. Na, ott egy napot kihagysz, akkor már is talán még némi figyelmeztetést ad, aztán lenullázódnak a pontjaid, vége mindennek. Hihetetlen nyomás van rajtatok, mert a világ folyton ezt nyomja. Nincs elég lájkod. Nem jeleztek elég pozitívat vissza. Sőt, már lelki betegek vagyunk, hogyha nem kapunk elég mennyiségű visszajelzést, és ezért produkálni akarunk. Van egy kedves bérmalányom, akinek a férje poénból lefényképezte a zokniát, hogy kritizálja ezeket a feltöltött képeket, hogy a hétfői zoknim. Nagyszerű, nem tudom, hány lájkot gyűjtött vele. Tehát, hogy annyira felesleges információkat osztunk meg, ami tényleg megkímélhetném egymást ettől, de szükségünk van rá, mert kell a pozitív visszajelzés. És mondom, ha nem kap elég visszajelzést, akkor már valami baj van. Újra és újra produkálni kell, performálni, ugye szép szót mondjunk. És ez egy óriási nyomás rajtunk. Azt is mondják, ami nincs fenn az interneten, az már nem is létezik. Fél Magyarország kihalt már, mert nincs fenn a Facebookon. De értitek, hogy miről van szó. Már reggel azzal kezdett, hogy mi történt az éjszaka. Nehogy lemaradjak valamiről. Miről is? Emlékeztek? Ennyi a földi élet. Az összes többi kötélrész az egész örök élet. Miről maradnánk le? Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus ismeretéhez képest mindent szemétnek tartok. De nem azt mondja, hogy hát kevésbé jó. Szemét, amit kidobunk, amitől menekülni kell, lehet szelektíven is gyűjteni, tök mindegy. De Krisztus ismeretéhez képest az egész nem ér semmit. Másik helyen Jézus azt mondja, hogy mit ér az embernek, hogyha a lelke, hogyha az egész világot megnyeri is, ez van a mérleg egyik serpenyőjében, a lelke azonban kárát vallja. Itt nem nyugdíj emelésről van szó, egy zseppénz emelésről. Mit nyerünk meg? Az egész világot. A világ összes jaktját, Hawaii szigetekkel együtt, és még, nem tudom, ingyenesen örök élet, nem? Ha a lelked kárát vallja, akkor mit ér az egész? És ehhez képest mi mindent be tudunk áldozni, ami a lelkünket kockáztatja. Csak azért, hogy valami kicsivel többek legyünk. Kis hazugságaink, mert színezzük a dolgainkat, hogy hátra még több szeretetet kibírunk csikarni a másikból. Mert hogy szeretetkoldusokként éljük az életünket. Addig a pillanatig, amíg nem találkozunk magával a szeretettel. Ezek a derék bölcsek jöttek a maguk tudományával. Nézték a csillagot, követték, jó, tudakozódtak, stb. De aztán, amikor megtalálták Jézust, akkor ott hagyták mindenüket. Aranya, tömjén, mírát, az nem volt kevés pénz, hát ez volt az akkori gyes. Hát valamivel el kell kezdeni, ráadásul még útra is keltek Egyiptomba, de jó, hogy voltak ilyen támogatók, ugye a Szent Családot is megtámogatták. Hát Józsefnek nem volt munkája, olyan menekült volt, mint most szegény ukránok jönnek ide. Jó, nálunk kapnak munkát, nem tudom, hogy Egyiptomba kapott-e munkát, de valamit kellett csinálni. Tehát ők is ott hagyták mindenüket, miért? Mert találkoztak Jézussal, meggyőződtek arra, hogy az Isten szereti ezt a világot, annyira, hogy emberré lett, és itt is maradt. És máig találkozhatunk vele minden nap. A szentmisében, az eukarisztiában, a szentségimádásban, a bibliaolvasásban, az imában. És ez olyan jó, annyira felszabadító, hogy valaki mindig ott van veled. És ez a három király ugye együtt értek vissza, de a szívükben már magukkal vitték az Istennel való találkozás élményét. Hát ezek után nézzük meg, hogy hogyan éljük tudatosan az életünket, ha már tudjuk azt, hogy örök életig tart. Legalább ezt a földi életet, mert utána már a Jóisten kegyelmében leszünk, nem lesz bűn, nem lesz fájdalom, nem lesz gyász, ott minden jó lesz. Én már most mennék szívem szerint. Nem azért, mert most ilyen meleg van, hanem amúgy is. Hát sokkal jobb lesz. Hát Pál apostol azt mondja, hogy szem nem látta, fül nem lát, nem hallotta, emberi szív föl nem fogja. Tehát nem tudjuk elképzelni, a legjobb Marvel filmek is kamuk ezek, ehhez képest, hogy milyen lesz a mennyország. Néha nézem, hogy annyira gazdag az ember fantáziája, de a mennyország még ezerszer jobb lesz. Azoknak készítette ezt Isten, akik őt szeretik. És az Isten országa már itt élhető. Mi kell hozzá? Szeretet. Ahol szeretet van, ott van Isten országa. És olyan egyszerű. Sokan azt gondolják, és úgy akarják élni az életüket, hogy hát, csak a tisztító tűzbe jussak be. Mert onnan már csak fölfelé lehet bukni. És igyekszik mindent elkerülni, nehogy valami baj csináljon. Tehát a Jóisten nem a tisztító tűzre teremtett minket. Azt itt most megtapasztaljuk. De az örök életre, az örök boldogságra, a jobb Lator egyik kedvenc szentem. Hát ő jóvá tette azt, amit tett? Rablógyilkos volt? Nem. Egy mondatot mondott, és Jézus azt mondja, tudod mit? Ma velem leszel a paradicsomban. Nem a tisztítótűzben, aztán majd találkozunk egy pár év múlva, hogyha heverted a bűneidnek a súlyát. Nem, ma velem leszel a paradicsomban. Hát ez akkora öröm számunkra is, ha ez a rablógyilkos megnyerhette a mennyországot. talán mi még nem követtünk el ilyen bűnt. Akkor nekünk sokkal könnyebb lesz. De azért, mert nem amiatt nyerünk mennyországot, mert kevés bűnünk van, hanem mert Jézus elvette őket. Ő pedig mit tett ez a derék jobblator? Elismerte Jézus megváltójának. Ha országodba érsz, hit neki, és ezen múlik minden. A hit pedig nem más, mint bizalom. Bízom a jó Istenben, még akkor is, hogyha nem egészen úgy alakulnak mindig a dolgaim, ahogy én azt elterveztem, és ahogy neki azt jól kéne csinálni. Mert azért nézd, ha megmondjuk a jó Istennek, hogy kéne csinálnia. Azért bízzunk oda egy kicsit. Ez az élet arról szól, hogy gyakoroljuk a bizalmat. Azt is feltehetjük kérdésként, hogy ha jó Isten a mennyországba teremtett bennünket, miért nem rögtön oda? Miért kellett ide a földre? Hát annyi rizikó van, elronthatjuk. Igaz ez? Hoztunk már rossz döntést az életünkben? Követtünk el már bűnt? Igen. Nem lenne rizikó benne, hogyha rögtön a mennyországba rakott volna? Igen ám, de arra kaptunk meghívást, hogy a szeretetben növekedjünk. A szeretet növekedéséhez pedig tér és idő kell. Majd olykor-olykor visszanézve látjuk azt, hogy honnan indultunk és hova jutottunk. És még egy jó örömhír, hogy a szentek nem születésüktől fogva szentek. Kivéve a szűzanyát. Őt az áteredő bűntől is megóvta a jó Isten. Tehát nem egy ilyen rajtszél győzelmet kell aratnunk, hanem ha megnézzük a szenteket, akkor azt látjuk, hogy bizony igen hátrányos helyzetből indultak jó néhányan, és jutottak az életszentség teljes csúcsára. Szent Pál. Elé pakolták a kövező emberek a ruháit, és helyeselte István diákonus megölését. Most István diákonus szent. Pál apostol is szent. Azért megnéztem volna azt a találkozást ott fönt. Vajon hogy várta István? Palikám, gyere! Van nálad egy-két ruha esetleg? Ugyan? Nem, hát nyilván az Istenben már minden feloldódik. Kicsit olyan ez, mint hogy itt a földi életben ott vannak a kerítések. Elválasztják a telkeket egymástól. Kicsit följebb megyünk, akkor már nincsenek kerítések. Most halljuk a kabócákat, ugye? Szerintem egy-két évtizedét még nem hallottunk kabócát. Ők nem ismerik a határokat. Nem tudják, hogy a horvát tengerparton kéne szólniuk. Nem, hát jönnek ezek szépen följebb. Nincsenek határok. A jó Istennél is így van ez, hogy itt a földön még elválaszt bennünket egymástól a bűn, meg a jó Istentől is. Vannak is harcaink, de odafönn már nem lesz bűn, nem lesz, ami elválaszol egymástól minket. És ezért lehet az, hogy két ilyen szent, mint Szent István diákonus, aki első vértanú volt, és Szent Pál boldogan együtt vannak. Vagy Péter és Pál, éppen most ünnepeltük őket. Hát a Biblia nagyon őszinte. Megmondja, hogy Pál apostol megmondja, hogy hát szembe kellett szállni a Péterrel, mert hogy amíg nem voltak a zsidókból levő keresztények, leült a pogányokkal, amint megjöttek a régi barátok, gyorsan felállt a pogányok asztalát, hogy ott se volt. Mert hogy fél tőlük. Mit fognak szólni? Aztán Péter is megmondja Pálnak, hogy hát itt-ott kicsit nehezen érthetőek a levelei. Hát legyünk őszinték, igen. Tehát Pál apostol egy tanult ember volt, egy egyszerű halászembernek lehet, hogy magas volt a szint. De mégis most együtt vannak a naptárban, egy napon és a mennyországban is. Tehát szabad különböznünk, mert mindenki megvívja a maga harcát, a maga útját végigjárja, azért, hogy aztán örökké boldogan az Istennel legyünk. Hát nézzük meg azt, hogy mit is kell tenni, hogyan kell jól élni ezt az életet, hogy mi is, ha váltóállításon kell átesnünk, akkor megtegyük még időben, hogy jó irányba menjünk. Az, hogy ti már itt vagytok, ez azt jelenti, hogy jó úton vagytok. És szuper, hogy itt vagytok. És egy nagyon klassz generáció nő föl. És azt hiszem, hogy sok minden jellemző rátok. Azon kívül, hogy van egy jó nagy nyomás, hogy valahogy teljesíteni kell, nagyon sok esetben picit kevés az önbizalom, pedig igazából lehetne. A ti generációtok sokkal globálisabban gondolkodik már, környezettudatosabban odafigyel arra, hogy nekünk még további generációknak át kell adni ezt a földet. Ugyanakkor kiállnak a jogaikért, és hát megküzdenek a nehézségeikkel, a feszültségekkel, a különböző társadalmi közösségek között, a korosztályok között, mert amikor én gyerek voltam, akkor még nem volt akkora különbség, mondjuk egy 10 év korkülönbségen belül, mint most, akár 3-4 éven belül. Nagyon gyorsan változik az a világ. Én már azt tapasztalom, hogy gyerekek mellettem beszélgetnek, és nem értem, mit mondanak. Mert nyilván valamilyen számítógépes játékról beszélgetnek, amiben különböző elnevezések vannak. Oké, nem is kell azt megérteni. Egy nagyon furcsa módon változik a mostani világ, mert régen az idősebb generáció adta át a tudást az új generációnak. Most pedig sok esetben a ti generációtok csomó mindenhez jobban ért, mint az idősebb generáció. Ebből aztán vannak feszültségek, mert mi még memoritereket tanultunk, meg verseket kívülről, ti meg azt mondjátok, hogy Google a barátom. És ezért van ez az óriási függés, mert amint nincsen internet, nincsen barátom. És akkor most mi van? Mi az az érték? Jézus is ezt mondja, hogy itt a földön ne gyűjtsünk kincseket, ott a mennybe gyűjtsük. Mert innen minden elvész. Mennyben gyűjteni kincset azt jelenti, hogy a szeretett tetteimmel próbálok úgy élni, hogy ez a világ jobb legyen. Hogy Isten országa valóban közöttünk legyen. És a ti meghívásodok arra szól, hogy változtassátok meg a társadalmat. Hogyan? Hát Jézus is azt mondta, hogy Isten országát kell hirdetnünk, ami nem más, mint szeretet, igazságosság és béke. Nem. Igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. És erre kaptunk meghívást, és a társadalmat nekünk kell kovászként átalakítani. Hogyan? Úgyhogy szeretem a mellettem levőt. Nagyon egyszerű. Mindenki piciben kell, hogy gondolkodjon. Ugyanakkor még jellemző rátok egy dolog, hogy úgy tűnik, hogy jobban ismeritek a világot, éppen azért, mert nagyon kitágult az internetnek köszönhetően. Az, hogy most valahol a világ másik felén történik valami, arról most hát tudjuk. Régen egy falu közösségben az volt a hír, hogyha átment két teherautó a falun. Most pedig hát mindent tudunk mindenről, de ugyanakkor még nagyon felhígultak a kapcsolatok. Mennyi időt töltünk egymással? Mennyire van minőségi időnk? Aztán azt is látjuk, hogy olyan házasságok kötetnek, nem az volt, hogy a faluban megnéztük, hogy kihez illik, hanem keresztfiam édesanyja, tájvani. Unokatestvérem felesége, Amerikában ismertek össze, és most Budapesten élnek. Tehát nagyon összement a világ. Mindenről tudunk, és azt látjuk, hogy minden mindennel összefügg. Ezért kell egyre tudatosabban élni. Mert hogy úgy tűnik, hogy semmi sem magánügy. Legfőképpen nem a vallás. Azt nagyon látjuk, hogy valaki más vallásúaknak hogyan viszonyulnak más-más vallásúakhoz, egyáltalán nem mindegy. És azért sem magánügy, mert hogy én örülnék annak, hogyha minél több keresztény élne a földön, mert tudom, hogy ők igyekeznek nem lopni, nem hazudni, nem ölni, másikat segíteni, másokért élni. Hát nekem érdekem az, hogy minél többen éljenek keresztényként. Innentől kezdve nem magánügyem az, hogy én miben hiszek. A tudatosság három dologból áll. Ismernem kell a múltamat, élni a jelenemet és tervezni a jövőmet. Nem úszni az árral, mert az néha könnyebb. Amikor hát úgy majd lesz, ahogy lesz, és ez is jellemző, hogy mindig az utolsó pillanatban döntünk. Egyre inkább. Csak egy tapasztalatot hadd mondjak, ugye szerveztük ezt a szeptemberi eukarisztikus kongresszust. Volt, aki ott volt közületek? Valami programon? Ah, szuper. No, elállok egy kis kulisszatitkot. Másfél évvel korábban megnyílt a regisztráció. Ehhez képest az utolsó 4 órában, augusztus 29-e éjfél előtt 7000 regisztráltak. Tehát látszik, hogy az utolsó, és lehet, hogy valaki még ez is korai volt, mert hát 5-én csak elkezdődött. Csak nem ki kellett küldeni jegyeket, stb. Tehát utolsó pillanat, tehát még délig meghosszabbítottuk, aztán valaki szólt, hogy hát őt máshova került a csoportjától a nyitómisén, persze, mert nem jelölte meg, hogy melyik csoporttagjával akar lenni. Aztán adtunk még 2 napot esélyt, hogy ki elrendezze a csapatait, és aztán a zárómisére már mindenki oda ment, ahova szeretett volna. Csak ez jellemző a mai korra, hogy utolsó pillanatosak vagyunk. Emlékszem, gyerekkorunkban vettünk egy autót. Wartburgot. Ez nem tudom, valakinek már nem mond semmit. NDK-s gyártmányú csodajárgány volt. És emlékszem, aznap, mikor megjött az autó, már befizettük a következőre, hogy 5 év múlva, mire megjön a következő, addigra már jó eséllyel meg is kapjuk. Ma pedig bemész egy boltba, és itt a kulcs, tessék. Nem tudunk várni. Hova sietünk? De mégis most is azonnal. És ha valami nem történik most és rögtön, akkor már baj van. A türelem erénye az eléggé kikopóban van a mai társadalomban, de szabad gyakorolni. Na de tudatosítsuk először a múltat. Mit kell tenni vele? Mindenki született valahova, nem ő választotta meg, sem az évszázadot, sem a helyszínt, sem a szüleit. A Jóisten akarta, hogy legyél, és itt vagy. Aztán, hogy jó ez, vagy nem, valaki szerencsésebb, valaki kevésbé, valaki mindent megkap, amire vágyott, valaki nem, hát ezt kell feldolgozni. És éppen ezért érdemes megnézni azt, hogy vajon én mivel jöttem a világra? Milyen tehetséget kaptam? Mire vagyok képes? Mik a gyengéim? Kell egyfajta önismeret, hogy igen, én ide születtem, és tőlem hidd el, nem fognak többet elvárni, mint amire képes vagy. Nagy a verseny manapság. Ugye most zajlik az úszó, meg a vizes VB. És hát mindenki azt várja, hogy na hát kiáll a dobogón. És nézek egy ilyen 100 méteres pillangót, és akkor még az első meg az utolsó között van egy másodperc. Igen. És az már nem teljesítmény? Leúszni nem tudom mennyi idő alatt 100 pillangót. Dehogy nem. Pedig ugyanannyit küzdött mindenki, legalább 4 éven át edzett, aztán valaki elsőnek ér a célba. Milyen jó, hogy a mennyországban csak nem egy első hely van, hanem mindenki beérhet. Egyszer láttam egy nagyon kedves videót, paraolimpián történt, futóverseny, és talán lehet, hogy nem is paraolimpia volt, hanem tényleg ilyen szellemi fogyatékkal élő fiatalok futottak, fut mindegyik, és egyszer csak az egyik felbukik, mindegyik hátra néz, megáll, visszamentek, fölsegítik, és kézenfogva bemennek a célba. Ilyen a mennyország. Mindenki tapsolt. Amikor már nem versengés van, hanem sokkal inkább az, hogy együtt, hogy a leggyengébb láncszemmel együtt is be kell érni. Egyedül nem lehet üdvözülni. Én örülnék, ha mindegyütt lenném majd oda át a jó Istennél. Múltat feldolgozni, a következő rész, hogy elfogadom. Szent Ágostonnak van egy nagyon bölcs mondása, hogy ha a körülményeken nem tudsz változtatni, akkor a hozzáállásodon kell. Itt is beleszülettél egy családba, ez egy adottság, lehet lázadni ellene, lehet hálát adni érte, vagy egyszerűen azt mondani, hogy igen, köszönöm, elfogadom. A következő, hogy ha sikerült már feldolgoznom, elfogadnom, akkor hálát is tudok adni érte. És ez egy nagyon fontos része az életünknek. Ez a gyászfeldolgozásban is így van, az utolsó pont szinte az, hogy hálát adok az eseményekért, a történtekért. De hogy megköszönöm a Jóistennek azt, hogy olyannak teremtett, amilyen vagyok. És tudom, hogy néha nagyon nehéz elfogadni saját magunkat. De miért? Mert a világ tükrében nézzük magunkat, és nem a Jóisten szemében. A Jóisten szemében egyszeri és megismételhetetlen csoda vagy. A magyar kérdés csak így, nagyon szeretem ezt, hogy ki csoda vagy? Semmi más nyelven nem kérdezzük ezt. Te egy csoda vagy. És önmagában gyönyörű. És tudod, hogyha valakit unalmasnak tartunk, akkor a hiba nem benne van, hanem bennünk. Mert a teremtettségünknél fogva a Jóisten csak jót alkotott. És te is itt vagy. És ezért szép az, hogy a Jóisten szemében gyönyörű vagy. Ha nem hiszed, akkor az Izajás 43-at olvasd el. Egy mondat belőle, mert drága vagy a szememben, becses vagy, és én szeretlek téged. És tudjátok, más véleménye nem kell, hogy számítson. Szeretem ezt a történetet, egyszer egy párizsi metrón egy kislány ült, és az osztálytársai csúfolták, meg mindenfélek elhorták, és ő fapofával tűrte az egészet. És miután befejezték a litániájukat, akkor azt mondta, hogy tudjátok, ez engem nem érdekel, mert én Isten lánya vagyok. És ez egy muzulmán kislány volt. Tudjátok, valahogy így kéne élni, mint Isten fiaiként, Isten lányaiként a világot, hogy bármit mondhat a másik. Kinek a véleménye számít? Tudjátok, amikor az internet világában most már Web2 van, mindenki kommentálhat, írhat bármit, akármilyen név alatt, és ismerek olyat, valaki felrakott egy videót, és aztán nagyon durván lehordta a csomó ember, néhányan dicsérték, és 2 napig nem tért magához. De mondom, miért törődsz vele? Milyen nevek vannak ott? Puli 2. Vagy nem tudom, ilyen X3. Hát ki az? Ezek no-name emberek. Számít a véleményük? Nem. Kinek számít a vélemény? Az, aki téged szeret? Azt hallgasd meg. Nem lehet mindenkinek tetszeni. Nagy baj is lenne, akkor ilyen egyenvilágban élnénk. Hál' Istennek mindenki másnak tetszik. Tehát, hogy így van ez jól. Úgyhogy ezért nem számít az, hogy kinek mi a véleménye, amíg a Jóisten véleménye ott van előtted. Oké? És ő szeret. Miután feldolgoztam, elfogadtam és hálát adtam, utána megnézhetem azt, hogy min kell változtatni. Erre mondok egy jó példát. Kamaszodó fiatalok szüleivel való kapcsolatban szokott néha, nagy ritkán Alaszkában némi feszültség adódni. Itt nincs ilyen, azt tudom, Pécsi Egyházban sosem. De adódik. Na, miből adódik ez? Az, hogy a szüleid hát aggódnak érted. Tudják, hogy mi lenne a jó irány neked, te pedig már szeretnél magad lenni, a saját szárnyaid próbálgatni, kicsit szabadabb lenni, és ez nyilván feszültséggel jár. Hallunk olyan mondatokat a szüleinktől, alaszkai szülőkről beszélek természetesen, amit azt mondjuk, hogy na, ez az, amit én soha nem fogok mondani a saját gyerekemnek. Nekem nincs így, de akinek majd szülők lesztek, hogy na, ezt nem fogom mondani. Eltelik 10 év, megszületik az első gyermek, eltelik még 10 év, és kamaszodik, és ugyanazok a szavak hagyják el az ajkadat, mint a szüleid mondtak neked. Miért? Nagyon egyszerű, 80%-ban példakövetők vagyunk. Mondhat bárki bármit, elmondhatja a doktrinát, a helyes utat, teljesen mindegy. Példakövetők vagyunk. És ezért van az, hogy hopp, igen, ugyanazokat mondjuk, mert hát ehhez már hozzá vagyunk szokva, ez már ismerős. És kezdjem a mély pszichológiával magyarázni a gyereknek, hogy miért ne fogdossa meg a forró kályhát. Hát nem. Emlékszem egy-két ilyen mondatra, apukám mondta, hogy valamiért bőgtünk, nem tudom, már gyerekként, és azt mondja, na jól elverlek, hogy legyen okod bőgni. Ez ilyen kedves dolog volt. Vagy fára másztunk, azt mondja, jó, de ha leesel, akkor én is elverlek. Tehát ezt lefordítottam magamban, édesapám aggódik értem. Tehát, hogy csak ezt nem így fejezte ki, mert nagyon szeretett bennünket, semmi baj nem volt vele, tehát tudtuk, hogy úgyse fog megverni, stb. De hogy, na csak, hogy tudjuk a mihez tartást. Volt egy másik kedves aggódás, hogy öcsémmel útra keltünk, hogy stoppal bejárjuk Olaszországot és Franciaországot. Azt mondta, akkor telefonáljatok, ha baj van. Jó. Hát ezzel nem aggódtunk, nem volt baj, nem telefonáltunk, nem volt még mobiltelefon, meg ilyesmi. Hát ő megmondta, hogy jó, ő bízik bennünk, akkor telefonáljunk, hogyha baj van. Ez egy pozitív dolog volt, hogy bízott bennünk. Hát ezek után neki is indultunk, és hát jól felkészültünk élelmiszerre, mert ki tudja, hogy Toszkánáig mennyi lesz az út stoppal. Ez még a 90-es évek eleje volt, csak úgy még akkor is volt már világ azok számára, akik később születtek. És az első kocsiban ott hagytam én az elemózsiás kosaramat, meg egy zacskót, a másikban az öcsém, ott maradunk teljes kaja nélkül, de így van a Jóisten gondoskodása. Megérkezünk egy parkolóba, egy magyar család Wartburggal, éppen ebédhez készül, meglátják, hogy gyertek enni. Úgyhogy meghívtak ebédre. Tehát, hogy a Jóistennek így tudunk teret adni, hogyha nem garantáljuk magunknak a biztonságot, hanem engedjük, hogy ő tegyen ilyet. Szóval ez a következő lépés, hogy változtatok azon, amin változtatnom kell. Pici elhatározások. Én ezt nem fogom mondani a saját utódomnak. Vagy másként kellene ezt csinálni. És higgyétek el, hogy ez a döntés, ez nagyon hasznos lehet. Szokták mondani, hogy mindenki jó valamire, ha másra nem, akkor elrettentő példának. Oké? Okay? Tehát látod, miből tanulunk. Igen, köszönöm szépen, ebből is tanultam. Ilyen nem szeretnék lenni. Persze aztán van a példaképeink. Nézzük a jelenedet. Mi van a jelenben? A jelenben van sok lehetőség. Ugye? Mert hogy rengeteg mindent csinálhatunk. Aztán vannak bizonyos körülmények, vannak képességeid, és van benned vágy. Segítek, ez a 4 dolog kell ahhoz, hogy megtaláld a hivatásodat. Menjünk visszafelé. Mire van vágy a szívedben? Hogyha még nem döntötted el, hogy mifelé akarsz menni. Másik az, hogy pszichológusok is azt mondják, hogy kamaszkor ma kitolódik 25 éves korig. Persze. Mindenki elérdekel a Mama Hotelban otthon, eddig mindent megkaptunk, jó esetben. És mégis azt látjuk, hogy egyre kevésbé vagyunk döntésképesek, tehát döntésképtelenek vagyunk néha. Miért? Mert a világ azt súlykolja belénk, hogy legyünk szabadok. De milyen szabadságot kínál a világ? Mondom egy kedvenc hasonlatomat, Dömsödön, ott van egy kertes házunk, meg a keresztüleimnek is, és van egy hatalmas gesztenyefájuk, és már gyerekkorunkban nagyon szeretünk fölmászni, mert ez a gesztenye olyan kedvesen nőtt, hogy szinte egy lépcsőn föl lehetett menni, hát egy bizonyos pontig, mert volt, ahol ketté ágazott. Na most ott dönteni kellett, hogy melyik ágon megyek föl. Most mit mond a világ? Maradj ott a villában, mert akkor még mindig dönthetsz, hogy melyik irányba mész. Nagyszerű. Olyan, mint a csacsi, amelyik éhen hal két szénakazal között, mert nem tudja, melyikbe harapjon. Nem, el kell dönteni, és egy döntéssel viszont nagyon sok dologról le is mondunk. Ha valaki házasságot köt, egy igent kimond, és lassan 8 milliárd nemet vele együtt. Mert ő rámondta ki az igent. A többi 8 milliárd nem számít. Hát, elvesztette a szabadságát. Pedig ott van még 8 milliárd ember, akivel összeköthetné az életét. Nem, ő választott egyet. És itt hadd mondjam el, hogy a legnagyobb szabadság az éppen az elköteleződés. És az elköteleződés lehet Isten felé. Tudom, kinek hittem, mondja Pál apostol. Én tudom, neki élek. Az élet szentségben mind közös úton járunk. Szóval el kellett indulni az egyik ágon fölfelé, ezzel lemondva a másik ágról, de Egy 8 méterrel följebb egy fantasztikus panoráma nyílt ki előttem. Ha ott maradok a villában, akkor nagyon szabad vagyok. De mit érek vele? Tudjátok, a vonatot is, hogyha letennénk az Alföld közepére, nincs, nem kell ilyen sínek, amíg meghazdálják, hogy merre mehet. Hát meg se bírna moccanni. Ott elsüllyed a homokban, aztán annyi. A sínek viszont lehet, hogy megszabják, hogy merre mehet, de azon viszont száguldozhat is. Franciaországban van a TGV, ami most már 3,5 óra alatt leér Párizsból Marseille-be, ami 900 kilométernél is több. Több mint 300-zal megy. Szegény úgy be van korlátolva, két ilyen sínen kell menjen. Igen, de azon tud. Hát a Jóisten is így van, hogy ad nekünk szabályokat. Ott van a 10 parancsolat, meg a 8 boldogság, meg a többi, ami elirányít bennünket, és mondhatjuk azt, hogy hát akkor nem vagyok szabad, nem azt csinálom, amit én akarok. Nem, de így működünk. Tehát ezek a szabályok, ezek pont abban segítenek, hogy jó úton maradjak. Milyen lenne az a foci meccs, ahol nem lenne bíró, vagy igazából az igazi foci meccs az lenne, ahol nincsen bíró, mert nem kell, mert mindenki becsületes. Hát ez még, én nem láttam ilyen foci meccset a profi futballban. Tehát, hogy neked van bárkinek is fütyülni, mert szabálytalanul szerelt valakit. Tehát, hogyha mindenki a maga játékszabálya szerint játszaná a focit, hát abból olyan sérülések lennének, hogy játszhatatlanná válik. Milyen rossz az, hogyha valaki nem tartja be a játékszabályokat, ugye? Ha csal, kivéve mondjuk a Svindli című játékot, vagy van egy hatalmasoló játékot, csalni kell. Hát ott az a szabály, az a másik dolog. De értjük ezt, hogy a szabályok nem azért vannak, hogy minket bekorlátozzon, hanem hogy a szabadságunkat megadja. És amikor a hivatásodat keresed, hogy merre hív a Jóisten, akkor pont itt van, hogy mire van vágy a szívedben, ez az első. Erre hadd mondjak egy példát, emlékszem, második káplános helyemre kerültem Kaposvárra, és volt ott egy Bandi nevű 33 éves férfi, két gyerek apukája, és súlyos áttétes rákos. Napi áldozó volt, és kérte a plébános, amíg elmegy szabadságra, hogy akkor naponta menjek Bandihoz, és többet beszélgettünk, és egyszer azt mondja, hogy irigyel engem. Mondom, miért? Mert hogy a hobbid a hivatásod. Azt mondja, ha tudta volna, hogy ennyi az élet, akkor ő egészen más pályát választ. Egészen máshoz lett volna kedve, mint amit csinál, csak úgy látta, hogy ebbe van pénz, ebből tudja majd eltartani a családját, és egy hónap után Bandi meg is halt. Azzal még találkoztunk, mikor meghalt, és rá is bízta egy-két ima szándékot, mert látszott, hogy már elkezdi az örök életet. De hogy itt volt, hogy ha tudta volna, hogy ennyi az élet, akkor másként dönt. Ma sikerült eljutnom podrászhoz, és kérdeztem, hogy na, meddig vagy ma? Hát este 8-ig sokan vannak. Mondom, milyen szerencsé, hogy szeretett csinálni. Azt mondja, hát tényleg. De 8 órát kellett volna dolgozni olyan dologban, amit nem szeret csinálni. Abban nagyon rossz lett volna, de ő még élvezi is. Hát ez a legjobb. Úgyhogy az első a vágy, hogy mire van vágy a szívedben. Hidd el, a Jóisten olyanra nem fog küldeni, amire nincsen vágyad. Vagy ha olyanra küld, akkor felkelti a vágyat is benned. A másik, hogy milyen képességeid vannak. Tehát belőlem biztos, hogy nem lesz sose grafikus. Nem tudok rajzolni. Hát van, aki tud rajzolni. A keresztlányom gyönyörűeket fest. Ő ezt a tehetséget kapta. Más képességekkel rendelkezik. Aztán a körülményeid. Mit tesznek lehetővé? Régebben még voltak olyan családok, ahol azért nem tudott tovább tanulni valaki, mert hogy világháború volt, meghalt a családfenntartó, és neki kellett beállni a helyére. Ott a körülmények nem tették lehetővé azt, hogy még tanuljon, mert el kellett látni a családot, gondoskodni a testvérekről, stb. Milyen körülményeid vannak? És a negyedik pedig, hogy milyen lehetőségek vannak előtted. Magyarországról viszonylag kevés bánavadász kerül ki. A Balatonban nem annyira jellemző ez a emlős faj, de hogy értjük a lehetőségek körülményeinket. Ezeket mérlegelni kell, és nem olyan vágyakat tervezni, ami képtelenség, hogy megvalósuljon. Van, aki nem tudja feldolgozni a múltját, és ebbe beleragad, és ezért nem képes változtatni a jelenén. Erre a legjobb példa, ezt megint a régiek emlékeznek, még a Mézga családra. Többiek is emlékeznek? Most minden sorozat egy mondattal fejeződik be, legalábbis amikor a Mézga család a világ körül ment. Ugye a Paula, Mézga Gézának a felesége mindig azt mondta, hogy miért nem Hufnagel Pistihez mentem feleségül. Tehát ő siratja a múltját, bele is ragadt, ajt, hogy figyelj, a Géza a férjed, kész, éld így az életed. Nem tudta. Ez a jelen. És a jelenben van a legfontosabb kapcsolatnak is a helye, a jó Istennel. A múlt nem létezik. Már elmúlt. A jövő még nem létezik. Mi az, ami létezik? A jelen. Hol lehet a Jóistennel találkozni? Itt és most. És ezért fontos, hogy megragadjuk-e az alkalmat, a jelent, hogy Istennel találkozzam. És néha segít az, hogyha egy picit megállsz, hogyha éppen nincsen tele a füled zenével, vagy bármi mással zajja, hogy icipicit megállni és csendben lenni, hogy tudatosítsd azt, hogy itt vagyok Isten jelenlétében. Egy picit én is elhallgatok, és most próbáld meg, csak nézz körül, hogy most igazából hogy minden statikus, picit labog a sátor teteje, de igazából Isten jelenlétét én meg lehet élni. Csak egy picit figyelj a környezet, ami van. Csak azért, hogy tudatosítsd, hogy máskor is így van ez, és sosem vagy egyedül. Istenem, köszönöm, hogy itt vagy. Ez bármikor megteheted. Egy picit megállni.
Fábri Kornél atya a Mária Gyüdi ifjúsági találkozón elhangzott előadásának első részét hallhatták. A beszéd a hírpercek után folytatódik.
Hírpercek.